Szóval költözés közepén vagy?
Hát valami olyasmi, igen, ilyen két laki élet van most, igen, mondjuk így.
Aha, de már, értem.
Igen, relokált kompjúterrel.
Ó. Ja, én meg most a napot közös barátunkkal töltöttem.
Hoppá, láttam a fotót. Mi az apropó?
Mivel megosztott a Facebook oldalán, gondolom nem titok, hogy esküvőre jött ide.
Aha.
Úgyhogy Csillik kollégával és új feleségével találkoztunk.
Aha.
Nagyon vicces volt. Tök jó. Ugye azon gondolkodom, hogy utoljára
hát lehet nálunk.
Láttam őt, amikor nálad voltam.
Az 2017-8?
Nem, szerintem.
2007-8?
Így van. Tehát akkor még nem költöztem ki ide Hongkongba, tehát az így.
Igen. És a...
Régmúltban.
Van ugye erről videós anyag valahol. Ha jól emlékszem, ugye ott, mintha készült volna a konnektor, valami kerek felvétele volt talán. 200?
Aha.
Nem akarok hülyeséget.
100, nem? 200?
100, lehet 100.
Konnektor podcast 100 videó. nem találja. Ezek a dolgok lehet, hogy így eltűntek az éterbe. Mindenesetre vicces volt nagyon látni, és ugye különösen vicces, hogy én hosszú-hosszú idejét Ázsiában vagyok, főleg nagyon kevés időt töltök ilyen nagyon rövid európai látogatásokkal. És akkor én itt hozzászoktam Kínába, hogy a magasabb vagyok az átlagembernél, és így a metrón ellátok a fejek fölött.
Ja.
És akkor nagyon vicces, hogy majd egy fejjel nagyobb Laci nálam, és akkor a fotón is látszik, ilyen komikusan kicsi vagyok hozzá képest.
Igen,
ez ilyen ritka élmény.
Magasra nőtt, igen.
Hát ő is, meg Greg is.
Ja, tényleg, ja. Igen.
Nagy csávok.
Meg Zephyr is igazából.
Ja, jót.
Igen. Uh-huh. Én vagyok a törpe a csapatban, ez tény.
Meg én voltam, ugye.
Tök jó, ja. Nagyon menő.
Jót beszélgettünk, ugye, amikor még együtt voltunk a Connector podcastban, akkor volt egy időszak, amikor ő Norvégiában élt, onnan hívott be, ugye, jól emlékszem?
Igen.
Aztán most Svájcban él és dolgozik, úgyhogy nagyon vicces itt tényleg a különböző ilyen változások, hogy mik történnek, és eléggé mozgékonyak vagyunk, ugye a Greg is Svájcban él, ja. Te vagy aki meg a Zephyr, aki tartjátok Magyarországon a frontot.
De tartjuk a hazát.
Ja, és a két lökött kis csaj lányom is ott volt velünk végig, ők is így rácsodálkoztak, hogy mennyire nagy a bácsi.
Hiszen ők is ahhoz vannak ugye hozzászokva.
Persze.
Tök jó.
Persze, itt ázsiai környezetben. Ja, szóval nagyon buli volt, és én még mindig ilyen kajakómában vagyok. Egy táj étterembe mentünk itt Discovery Bay-be, ugye a falunkba. Aha. És hatalmas evés volt.
Tök jó.
Ja. Aztán másik dolog, amit még elő akartam hozni, ugye amerikai idő szerint ma, tehát vasárnap lesz a Oscar gála esemény, ami nálam ugye holnap reggel lesz, és ugye a kedves hallgatók már jól tudják, hogy nem tudom, 10x éve minden évben megnézem ezeket a főbb Oscar kategóriára jelölt filmeket, és akkor arról gondoltam, adok egy update-et.
Uh-huh.
És az az érdekes, az egyik tesóm kérdezte, hogy végül hány film tetszett ebből a listából, mert néha olyan az Oscar évad, hogy így inkább ilyen kitartás teszt, hogy végig tudom-e nézni a filmeket,
ja.
Versus filmélmény. Képzeld, hogy ebben az évben 9 film volt az, amire azt mondom, hogy tetszett.
Wow, nem az nagyon
sok. Tökéletes volt. Az nagyon sok, ugye 14 film van a listámon,
uh-huh.
Abból egyet nem sikerült beszerezni, ez az I'm Still Here című film.
Okay.
És van még kettő, amit nem sikerült még megnézni, de ki van kölcsönözve a TK-ból, még ma esetleg lehet, hogy egy vagy kettő befélre. Sing Sing, amit még nem sikerült megnézni,
uh-huh.
Illetve a Nickel Boys, de az összes többit megnéztem. És hogyha így sorba megyünk így a listám, ugye az Anora, az tökre tetszett. Ez egy olyan film, már eleve így kicsit meglepődtem ebben az évben, hogy mennyire tele van ilyen nyílt szexualitással az összes film. szintet, tehát ilyen full jelenetekkel, meg minden, ez az anóra is úgy
nyílt.
Indul.
Úgy nyílt. Okay.
Igen.
Képileg, nem?
Képileg.
Igen. Okay.
És ez egy ilyen strip clubba dolgozó ilyen táncos nőről szól, aki összejön egy ilyen kőgazdag orosz mágnásnak a fiával, és akkor abból fejlődik egy ilyen jó kis ilyen kaotikus sztori. És ez azért érdekes a film. Egyrészt nagyon jók a szereplők benne, másrészt gyakran van manapság, hogy így van egy filmsztori, és tök olyan, mint hogy tényleg ilyen template alapján, ilyen sablon alapján készült volna. És ebbe is az első fél órában így összeállnak a dolgok, vannak ugye nyilvánvalóan a gengszterek, meg akik a verő embereinek tűnnek, meg a stripper csaj, meg mit tudom én, és akkor lehetne egy teljesen átlagos történetvezetés, meg az erőszak, meg mit tudom én, és ugye felénél, az első, mondjuk első harmad felénél kb. A filmnek, így átbillen egy ilyen teljesen más dologban, mint amit várna tőle az ember, és aki úgy van megformálva benne, mint ilyen tipikus gangster karakterek, azok ilyen nagyon viccesek lesznek. Tehát ez így a várakozásait az embernek kicsit így kikerüli, és ettől lesz érdekes a film. Egy így nem mondom, hogy úgy iszonyat művészfilm lenne, de elgondolkodott, és nagyon jó alakítások vannak benne, és tényleg az a jó benne, hogy lehetne egy kiszámítható, átlagos ilyen B-movie, bár jelenetekkel, meg gangsterekkel, meg minden, és ezekkel a karakterekkel nagyon vicces, hogy mit csinál.
Aha.
Szóval ez az Anóra, ezt tudnám javasolni, és el tudom képzelni, hogy a főszereplő csaj kapja Actress in Leading Role Oscart. Uh-huh. Ott ugye a másik, akit el tudok képzelni, a Substance film, amiről talán beszéltünk, amilyen Demi Moore film, ilyen body horror, de inkább így az öregedésről, meg ilyen dolgokról szól. És el tudom képzelni, hogy inkább nem azért, nem csak a filmbeli alakításaira, hanem ilyen életműdíjként így Demi Moore-t fogják választani erre az Oscar kategóriára, és ez a kettő, amit így el tudok képzelni. Aztán a másik film a második a listámon, ez a Brutalist. Ezt képzeld el, ilyen Hongkongban talán mondtam, hogy nem játsszák a moziban, nem lehetett digitálisan beszerezni, mikor legutóbb beszéltünk, és ilyen special screening esemény volt, a kedvenc ilyen, hát ilyen múzeum, kiállítótér, művelődési központ jellegű komplexumba, M Plus nevű ilyen gyönyörű épületbe itt Hongkongba, és sikerült jegyet vennem. Összesen kétszer játszották itt Hongkongba ezt a filmet, és sikerült bejutnom erre pont még az Oscar díj előtt tegnap, és hát arról nagyon sokat lehetne beszélni. Nem tudom, hogy így belefutottál-e, vagy egyáltalán megfontoltad-e, hogy megnézd ezt a filmet.
Hát én ugye nehezen tudok filmet nézni, mivel nekem nincsen, én megszüntettem a téka elérésemet régóta. Uh-huh. Szóval...
Én is.
Tehát, hogy nincs is. Igazából, ha most így azt mondanád, hogy, akkor nem tudnék így hirtelen, uh-huh. hogy így hova kell nyúlni. Annyira kikopott a mindennapjaimból. Van pár dolog, amit sajnálok, hogy nem tudtam emiatt megnézni, de annyira sok mindent lehet az egyéb helyeken nézni, hogy... Ezzel vigasztalódok, úgyhogy tényleg csak ami így, nem tudom, fenn van valami streaming dolgon, azt a filmeket tudom csak nézni, ami általában ilyen Oscar szempontból azért nagyon kevés, ami abban az évben felkerül a Netflixre igazán.
Uh-huh. Hát ez a Brutalist, ez tényleg ez a kitartást igénylő film, 215 perc. Tehát ez a tényleg így majdnem 3,5 óra. De mondjuk ebbe beleszámolva van így a magában a filmbe beégetett 15 perces ilyen intermission, uh-huh. amikor ki lehetett menni, hál' Isten, pisilni egyet, ami nagyon hasznos volt. Uh-huh. És én azt mondanám, hogy így a kihívás ellenére, így azt mondanám, hogy ha valami majdnem kötelező, hogy nézzünk meg, ez a Brutalist, tehát ez egy olyan film, hogy a főszereplő, az a karakter, az egy második világháború után így munkatáborból kimenekült magyar zsidó karakter, és rengeteg magyar beszéd van, magyar szerepeket játszó színészek vannak benne. Nagyon vicces volt ülni a ugye, hongkongi, kínai környezetben, és ugye ilyenkor két felirat volt, amikor magyarul beszéltek, volt az angol felirat, meg a kínai felirat alatt, és én nagyon élveztem, hogy valószínű ezen a az előadáson csak én értem az eredeti magyar beszédet, szóval így tényleg ez egy ilyen nagy, ez a, amire azt mondják, hogy ilyen epic movie az a kategória, ilyen VistaVision filmre rögzített dolog, nagyon szép a látvány, eléggé adja magát, hogy minél nagyobb vásznon nézze meg az ember, és magyar szereplők, és csomó dolog van benne így, témák, például a emigráns élmény, mindenféle ilyen, ugye, hogy hogyan érték meg ezt a borzasztó tehát második világháború időszakot, különösen így zsidó szemszögből, hogyan viszonyul a elit Amerika ezekhez az emberekhez, mikor megérkeznek, hogyan lehet a kapcsolatokba feldolgozni ezeket a borzasztó traumákat. Nem mondom, hogy könnyű film, de annyira így kicsit így egy ajándék a magyar közösségnek, hogy ez a sztori így el van mondva. És a főszereplő ugye ez a Adrien Brody,
ja.
Őnek az egyik nagymamája az magyar ilyen kivándorló volt, és ő tényleg mindent belead ebbe a szerepbe.
Hát én azt mondanám, hogy nehéz film. Amúgy is ilyen film.
Igen, igen, abszolút, abszolút. Egy nehéz film, de nem úgy nehéz, hogy úristen, így kínlódsz, és bevon a történet, és nézhető. Másik dolog, meg talán arról is beszéltünk, hogy ugye az építészet az engem érdekel, különösen, mint fotótéma, és a brutalista ilyen vonulat, tehát én, mikor utazok, akkor konkrétan kikeresem ezeket az épületüket, és nagyon érdekel ez, és olvastam könyveket róla, pont nem is tudom, egy vagy két hete, amikor Tokióba voltam, ott is egy ilyen Le Corbusier kiállítást néztem meg, és nagyon érdekes módon ott is pont egy ilyen központi téma volt, egy ilyen kápolna, amit ő tervezett, ilyen brutalista stílusban kápolna, és ez ilyen központi témája ennek a filmnek is. Szóval úgy érzem, hogy nagyon nekem szólt ez a film egy csomó szemszögből, és ezért végig bírtam ülni a 215 percet. Azért ezt annak ellenére, hogy nagy vászon kell hozzá, azért nagyon kényelmes otthon inkább megnézni, ott állítod meg, ahol akarod, meg ilyenek. De azért én kiadnám házi feladatnak a kedves hallgatóknak, hogyha amikor lehetőségük van, akkor így értékeljék a filmvilág, hogy adta nekünk ezt a filmet, és nagyon, nagyon jó darab.
Tök jó.
Aztán van a Bob Dylan korai éveiről készült egy Complete Unknown című film, amit nem nagyon vártam, én ezt a Timothée Chalamet fiatal színészt, tehát ez, én így öregesen, tudod, ilyen hülye gyereknek látom. Azt tudom, hogy a nagyobb gyerekeim kedvelik őt, mint színész, és azt hiszem inkább az ő generációkhoz szól már ez a karakter inkább, de ugyanakkor ebben a filmben azért elég jó. Nagyon jó a történet, az összes számot szerintem, amit előadnak benne, mindenki ismeri. Kicsit így esetleg zavaró lehet, ugye zsidó származású Bob Dylan is, Zimmerman volt az eredeti neve, és szerintem kicsit én meg is rémültem, hogy ezt hogy gondolták, hogy ilyen mű nagy orrot raktak a Timothée Chalamet-re. Ja. Tehát ja, ez így erős, és nem tudom, nemrég volt valami másik film is, ahol zsidó karakterre nagy orrot raktak, és ezt nem értem, hogy ez hogy oké a woke Hollywood világában. Tehát így kicsit fura dolog, de ettől függetlenül nagyon jól játszott, érdekes volt, hogy ő adta elő a számokat, furcsa volt, hogy így Bob Dylan akcentussal beszélt, így elhittem neki egy idő múlva, úgyhogy így érdemes megnézni, nagyon jó karakterek vannak benne, van benne valamennyi dráma, de azért egy ilyen könnyebben megnézhető film, mondjuk egy brutalisthoz képest.
Yeah.
Aztán Conclave, arról beszéltünk, hogy ez egy nagyon szép, ilyen vatikáni környezetben, ilyen legalábbis fényképezés szempontjából nagyon szép film, és jó történet, és könnyen befogadható. Dűne második rész, arról is beszéltünk, az is jó film.
Az mondjuk Emilia például, igen.
Igen, Emilia Perez az, amit így 10 percig bírtam nézni, aztán ki kellett kapcsolni. Az olyan film volt. Aztán Substance-ről most beszéltünk. Wicked, az egyetlen olyan film, amit a kisgyerekeimmel közösen meg tudtunk nézni, így a Oscar jelöltek között. Aztán van még ez a Apprentice, ami korai Donald Trump életről szóló. Hát így látszik, hogy nagy ellenszenvvel nyúlnak a készítők a szereplőhöz, és akkor így ilyen ez a jégen elcsúszik, segre esik, folyton a béna haját igazgatja, ilyen szerencsétlen nyominak állítják be, ami egy kicsit jó is az embernek, tehát így helyére teszi ezt a nem szerethető figurát, de ugyanakkor nem érzem, hogy így kortárs jelenleg megválasztott amerikai elnöknek egy ilyen filmet most kell bemutatni, tehát így...
Hát értjük, hogy ja. Hollywood, stb. Stb.
Igen, Hollywood így megpróbál bemutatni neki, de inkább ő mutat be Hollywoodnak jelenleg.
Hát jelenleg ő mutat be az egész világnak, de igen, lényegében. Kíváncsi vagyok most, ezért nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, mert szerintem nincs róla sokat mondani, de hogy...
Igen, annak mondjuk... rossz vége szokott lenni podcastban.
Nem úgy mondom, hanem, hogy 3 év múlva vajon ugyanitt ülünk el, hogy akkor hát igen, azért ez a Vogue mennyire túl van tolva a filmekbe, nem tudom, vagy adaptálódik a szitu a, nem tudom, a fenne,
kérdés,
az átvevendő, vagy a nem tudom, változó világrendhez. Tényleg egyszerűen kíváncsi, hogy visszalendül-e az inga most így a jelen helyzetben, vagy ez egy ellenpont marad, biztos van, aki erre már tudja választ. Én...
Hát igen, ami ugye most készül, és most jön ki 2025-ben, az már régóta így az a pipeline-ban volt, abszolút. De valóban 2-3 év múlva meglátjuk, hogy van-e pivot.
Ja.
Aztán még a Real Pain, az is ilyen holokauszt, zsidó téma, de így inkább, tehát ebbe két ilyen kortárs szereplő van, akik a családi, nem tudom, Lengyelországba mennek vissza egy ilyen turista út során, de ez egy ilyen szintén könnyen megnézhető film. Ott Actor in Supporting Role, az esélyes. Kieran Culkin nevű színész benne iszonyatosan erős, és benne van a pakliba, hogy ő fogja ezt megnyerni. Ha nem, akkor a Brutalistba a Supporting Role, aki a negatív karaktert játsza, azt látom esélyesnek. De ez mindenképp szintén egy jó film. És akkor érdekes módon még egy ilyen zsidó téma bekerül ebbe a szeptember 5, ami a 70-es években egy olimpián ilyen terrorcselekmény történik az izraeli csapattal, és akkor ez erről szól a ABC TV stúdióról, aki onnan próbál, először ugye sporttudósítók vannak ott, de akkor próbálják felvenni a szállat, és ezt a terror eseményt próbálják közvetíteni. Intenzív film, de nagyon jó megcsinált film ez is. Szóval, tehát itt nagyon jó év volt. Vannak évek, talán régebbi hallgatók emlékeznek, amikor panaszkodtam, hogy kínlódás volt végignézni egy-egy ilyen szettet, de most tényleg így 9 film tetszett, ami nagyon jó eredmény.
Igen. Picit ez a, most világért se annak szánom, de hogy azért minden második film valami, nem tudom, zsidó-izraeli témában megy, ez tök érdekes ennyire.
És ugye...
Én nekem ez nem rémlett. Nyilván értjük, hogy Hollywood, stb. Értjük, tehát hogy tudjuk, hogy a nem tudom, nagy rendezők, meg egy csomó, tehát hogy ott azért felülreprezentáltak ez a népcsoport, de hogy érdekes, hogy a témák nekem nem rémlik. Volt egy nagy holokauszt korszak, amikor a Schindler listája, meg a zongorista legendája, meg a az egy élet szép, vagy az élet szép, vagy tehát hogy volt egy nagy holokauszt hullám szerintem, így valamikor 2000-es évek elején. Nekem az nem rémlik, tök érdekes, hogy most így, ahogy így hallod, így mindig, ahogy bejön ez a szál, hogy ez valami véletlen, vagy van-e mögött valami alulsisakos sztori, nem tudom. Érdekes volt így most, hogy tudod.
Én azt látom, hogy ugye különösen a Real Pain-ben is, ahol ilyen, nem is tudom, 30-as, 40-es emberek próbálják feldolgozni, mert ők ugye leszármazottai túlélőknek. A Brutalista esetében is ugye Adrian Brody, mint leszármazottja ilyen valós ilyen holokauszt túlélőnek, tehát hogy így én úgy érzem, hogy ez a generáció, tehát nem tudom, 2 generációval későbbi emberek most, ahogy feldolgozzák ezt a fajta örökséget, és akkor nyilván ami történik a világban, annak a kontextusában, én ezt talán látom, látom ebben.
Okay.
Ja. Sorozatok, az meg a te oldalad.
Igen, ebben én vagyok most. Mesélj. egy picit, most azt nem mondanám, hogy próbáltam itt behozni dolgokat, egyfajta lemaradás, de nyilván a Slow Horses, már ti is kibeszéltetek korábban, én most értem a végére, és nagyon érdekes ott a dinamika, hogy én szerintem az első részt 3-szor láttam. Tehát, hogy
háromszor
futottam neki, egyszer végig sem bírtam nézni, egyszer végignéztem, és a másodiknak jutottam a feléig, és most akkor egy harmadszor valahogy így, nem tudom, sikerült újutni a... Szerintem lassan indul, meg kicsit így nem érted, meg ez egy nagyon érdekes sorozat, szerintem sok szempontból lényegében egy karakter viszi az egészet, aki olyan szinten emelkedik. Tényleg, mint amikor egy Dr. House sorodot nézze, hogy van egy figura, akinek minden megnyilvánulása konkrétan zseni, mind írás, mind ahogy megvan írva a figura, mind a színész elképesztő, és a többiek meg így lényegében asszisztálnak hozzá egy kis túlzás, a színészileg mindenféleképp, nyilván a karakterük is ilyen, de hogy nekem általában én nekem ez kevés 40 percre, hogy van egy ilyen nagyon erős, kicsit életunt, vagy hát nagyon, de közben ilyen, nem tudom, szétesett zseni karakter, de aztán meg ugyan valahogy sikerül a cselekményeket jól csavarni. Így végig 4 évad van, ugye 6 rész, szóval elég hamar le lehet tudni egyébként. Így mindegyik évad egy kis külön sztori. Szerintem egész. Vannak szerintem gyengébbek, meg erősebbek így az évadok között úgy összességében, de úgy fel lehet ülni a thriller vonatra, hogy na mi történik a következő részben. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen, én inkább nevezném könnyed szórakozásnak mégis, mert azért én azt éreztem, hogy ahogy azért elkezdek egy kicsit jobban belegondolni, azért nagyon hamar szétesik az, hogy tudod, ez az ilyen tényleg akkor így, nem tudom, a világ egyik leghíresebb és legprofibb, nem tudom, hírszerzési ügynökséget tényleg nem tudja ezt. Tudod, így megpróbálsz egy kicsit ilyen való élet logikákat, meg titkos szolgáltatókat behozni, és akkor így komolyan, nem tudom, 30 darab Special Forces katona nem tudja ezt megcsinálni. Tehát szerintem van benne egy adag, ami engem néha így ledobott egy picit, így a sztoriról, hogy sértetlenek tűnő főhősök, stb. De ez, tehát szerintem ez egy nagyon jó kémes sorozat, és egy nagyon rossz akció sorozat. Tehát, hogy én volt olyan, hogy akció részeket itt tekertem át, hogy oké, jó, hát ez teljes bohózat, ami itt történik. Tehát ezek a nem ilyen, hát ezek a szokásos nekem ilyen amerikai akciófilm klisék, hogy nem tudom, egy autóba 2 embert 3 gépfegyveres nem tud eltalálni. Tehát úgyhogy, stb. És ezek nyilván amerikai filmben nekem ezek nem tűnnek fel, de ugye ebbe azért van egy adag életszag ebbe a sorozatban szerintem. És itt nekem...
Nagyon
nekem,
sok életszag van benne.
Igen. És nekem ezért ezek a hollywoodi akció jelenetek, tudod, hogy attól, hogy a főszereplő fut a nyílt téren, és a feje köré teszi a kezét, és úgy fut 3 gépfegyveresről, akkor onnantól őt nem lehet eltalálni. És van, nagyon sok ilyen jelenet van benne egyébként, amit én egy picit sajnálok, de nem vesz ez igazából el a sorozatnak az értékéből, csak nekem ez volt, ami ilyen kicsit ilyen kritikai dolgom volt, hogy így, hát értem, hogy őt most nem lőhetik meg, de azért tényleg annyira rövid az egész, meg annyira kompaktak az évadok, szerintem ezekkel annyira bírom ezeket a 6 részes angol évadokat, hát ez a tipikusan az angol sorozat
formátum.
És inkább legyen sűrű mindegyik rész, inkább érezd azt, hogy basszus, itt nem tudom, mint hogy el legyen húzva. Nyilván ezt is el lehetett volna húzni egy csomó filler résszel, behoznak még 3-4 olyan ügyet, ami nem tartozik a nagy összeesküvés fősztorihoz. Tehát fel lehetett volna ezt is pumpálni nyilván, de tök jó, hogy nem tették. Szóval ezt mindenképp tudom ajánlani. Ugye a Severance című sorozat is folytatódott, amiről szerintem megemlékeztünk itt a szintén Apple TV, aha, ugye a Slow Horses is Apple TV. Ugye ez a...
Én hogyha túlélem így a Oscar szezon, akkor az lesz az első, hogy Severance Season 2.
Igen, ja. És nem, nyilván, ha van sorozat, amiről egyetlen szót nem érdemes beszélni arról, hogy mi történik benne, mert ez pont az a fundamentális eleme, hogy a néző a szereplőkkel együtt éli meg, fedezi fel, nagyon jól játszik a sorozat, ugye a kettéhasadt személyiséggel, hogy senki se tudja, hogy hol mi történik. Én annyit mondanék csak, hogy szerintem nekem van egy érzésem, hogy ez a sorozat szintet lépett egy bizonyos szempontból, de nem úgy lépett szintet, hogy minőségben, mert elég nagyon jó volt a minősége, ennek is nagyon jó minőségű sorozat, hanem inkább így a David Lynch-i irányba lépett egyet, ilyen jó, és ezt most maximálisan jó értelemben mondom. Tehát hogy sikerült egy nagy adag mélységet, igen, így behozni, meg egy ilyen, tényleg így lélekbe befele mélyülni. Az első évad az inkább kicsit a misztérire fókuszált, azt hiszem, inkább, itt meg tényleg komoly lelki mélyrepülések vannak mindenféle karakternél, úgyhogy ez tényleg szerintem, aki az elsőt látta, az nézze a másodikat, aki nem látta, az nézze az elsőt. Az esztetika továbbra is csodálatos, számomra nagyon, nagyon érdekes új formátum, ezt én az első évadban nem rémlik, hogy láttam volna, hogy minden rész végén van egy pár perc, ahol a készítők beszélnek az adott részről. Egy ilyen kis mini audio kommentár, tényleg három felirat után egy 4-5 perc, hogy igen, ebbe azt próbáltuk ebbe a részbe, nekem ez nagyon működik, én nem tudok újra nézni filmeket audio kommentár miatt, de ez, hogy ott egy pici, nem spoiler, csak egy icipicit más nézőpontot kapsz az íróktól, vagy a nem tudom, és akkor tudom, amikor meglátom Ben Stillert értelmesen beszélni, az nekem még mindig a mai napig így egy
nem
kicsit...
Nem hülye gyerek.
Hát, hogy nem, és egyébként tudom, hogy nem egy hülye gyerek, meg egy csomó mindent rendezett, meg írt, meg mit tudom én, tehát ezt lehet róla tudni.
Csak úgy láttuk filmekben.
Csak hát az Zoolander az Zoolander, érted? Tehát, hogy az, az nehéz, ugyanaz a hajtod, meg van egy kicsit öregedve, de hogy és tök tud, hogy mondja így a nagy koncepciót, és így látszik, hogy így baszki, ebben a faszibe egy csomó gondolat van. Tök pró a csávó. Eleve az, hogy egy ilyen sorozatnak lényegében ő az egyik kreálója, ez eleve egy ilyen mindblow típusú dolog. Szóval ezt én tényleg nagyon-nagyon-nagyon tudom ajánlani, és a Maxon még jobban tudom ajánlani, ez egy új sorozat, ez a Common Side Effect című rajzfilm sorozat, maximálisan felnőtt, über-über felnőtt rajzfilm sorozat, kicsit ilyen conspiracy theory, Big Pharma összeesküvések, társadalomkritika, pár részt láttam csak, 3-at, 4-et, de már most azt tudom mondani. Azt mondom, hogy a Rick and Morty egyik készítőjéhez köthető, de ez komoly, nem, ez nem egy ilyen vígjátékos sztori, hanem ez olyan, hogy ilyen 20 perc, és így, tudod, így elgondolkozol az alapsztorin, hogy basszus, valószínűleg tényleg ennyire okádékon működik a világ, és tényleg a... És el van túlozva egy picit annyira, mint mondjuk egy Black Mirror epizód, tehát annyira egy picit, de csak az a 10%-ban van el túlozva, hogy mondjuk egy ilyen nagy gyógyszercég CEO-ja mondjuk milyen típusú figura, mert közül el tudod képzelni, hogy valószínűleg valami ilyesmi, és nem alusisakos sztorik vannak, hanem úgy tényleg azt hiszem, hogy valami, ugye ez a mennyire rossz ez a világ, amiben élünk, ezt, vagy egy csomó rossz oldala van a nagy cégek, piacgazdaság, milyen mechanizmusok drive-olnak nagy cégeket, döntéseket, és mindezt nagyon-nagyon kevés időben teszed, és nagyon átélhető módon, és szóval nagyon-nagyon-nagyon jó, 20 perc egy rész, nekem meglepően király az egész, főleg hogy az, hogy ennyire kevés idő alatt tud ennyire sokat mondani, és rendesen ilyen jó értelembe vett vitáim voltak, hogy de ha amúgy tényleg lenne egy ilyen, mindegy, most nem akarom leszpoilerezni, akkor valóban mi történne a világban? És a sorozat válaszol rá, van egy alapfelvetés, amit most nem akarok lelőni rögtön az elején, és így tudod, így bele tudsz így tényleg gondolni, hogy valószínűleg valami nagyon hasonló dolog történne, basszus. És így, na mindegy, az egész nagyon, tehát ami szerintem érted 20 perces rajzfilmsorozat, amin így rendesen sokat gondolkozol, meg reflektálsz magadra, hát az már önmagában egy win, úgyhogy és közben
nagyon szuper.
Tök szórakoztató, úgyhogy én ezt nagyon tudom ajánlani. Még ez a Common Side.
Akkor még én is ajánlok egy tévésorozatot. Azt hiszem, erről még nem beszéltünk, nem tudom, ez a Paradise így előtt került-e. Az azt mondom, hogy Paradise.
Nem.
És ez egy olyan sorozat, amit mindenkinek javaslom, hogy ne olvasson róla semmit.
Oké. Okay.
És én a Disney Plus-on nézem, ez ilyen Hulu sorozat, nem tudom, hogy otthon is a Disney meg a Hulu így egybe van-e rakva, vagy
valamennyi,
sem.
Valamennyi, igen, valahennyi tartalom van, igen.
És ez olyan, hogy így legalább 2 epizódot, de legalább az első epizódot így vakon nézzetek meg.
Okay.
Annyit elmondok, hogy ilyen conspiracy teori dolog, de okay. Ez is olyan, hogy a szereplőkkel együtt felfedezni, baromi jó. Egy epizódot mindenképp megér, úgyhogy ezt nagyon javaslom.
Jó, Paradise, helyes. Jó, köszönjük a hallgatók nevében is, és ja, szóval egyébként csomó jó sorozat van, szóval most szerintem így ez az időszak, ez jó sorozat nézős dolog.
Még annyit tudok így reflektálni ilyen filmek, tévés témában, hogy eljutottunk oda, hogy ugye mozikban már látható az új Captain America film, ami ugye ilyen főszálon fontos film a Marvel Cinematic Universe világában, és képzeld el, így nem azt, hogy nem néztem meg, nem is tervezem megnézni, majd ha kijön így Disney Plus-on, biztos ráklikkelek egy ilyen utazásra, letöltöm valami, de hogy eljutottam egy olyan teljesen érdekeltséget veszített szintre, hogy egy ilyen főszáros MCU filmet nem nézek meg. Nem tudom neked, te már talán korábban eljutottál ilyen...
Én már szerintem az Ant-nek a második részétnél már itt ide sikerült eljutnom, hogy így. Sőt, igazából én már az idejére is belekezdtem, ugye ez a ilyen valami Agatha, ugye ami a...
Uh-huh. Az is kimaradt nekem, ja.
Nem fog eszembe jutni a neve, de ugye az a WandaVision-nek a spin-offja gyakorlatilag, és így tudod, így egy rész, és így, aha, oké, értem, ez egy ifjúsági sorozat, és így nem tudom, nem tudom már nézni.
Ja, szóval azt is érdekes, hogy ugye jó mozifilmek vannak, jó sorozatok, és ilyen MCU, trash, kit érdekel manapság. Kíváncsi vagyok tényleg, hogy fognak teljesíteni. Ugye ebbe az évben több film jön ki, ugye a következő az ez a Thunderbolts, ami szintén így moziba fog kijönni, és az aztán szintén nem érdekel, azok ilyen B meg C karakterek, mint a milyen squad. Na mindegy. Suicide Squad. DCU oldalon.
Okay.
Annak a Marvel megfelelője, de ugyanúgy ki fogom hagyni.
Hát ezek,
de még igen. Megtartom a Disney Plus előfizetést, és akkor majd ott, amikor begyűrűzik oda, akkor megnézem.
Ja.
És ami még így hírértékű filmek világában, nem tudom, azt látta, de hogy ugye most jó pár éve nem volt James Bond film, és ugye az Amazon megvásárolta a film forgalmazó céget, MGM-et, és akkor mindenféle jog rájuk szállt, de továbbra is ugye a Barbara Broccoli meg a cége birtokolta a jogokat James Bond karakterre, és ilyen éveken át ment a hírik, hogy akkor most az Amazon mit tud ezzel kezdeni, vagy milyen irányba akar elmenni, és végül egyszerűen kifizették így a jogokat a birtokló cégnek, és most teljesen már így az Amazon kreatív kontrollja alatt van a James Bond karakter, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen irányba viszik el.
Hát remélem, hogy nem a franchise-ból. Nem tudom, női, tudod, tehát remélem nem csinálnak belőle egy ilyen...
Figyelj, akkor ezzel kapcsolatos kérdés, ugye Amazon portfólióban van ez a Reacher is, nem tudom, a legutóbbi évadot
láttad. Azt nem láttam, csak az legelsőt láttam belőle.
Én elkezdtem nézni az első epizódot ebből az új évadból, és így tényleg így 20 perc után láttam, hogy oké, ez milyen irányba fog menni, van a női karakter benne, akivel így összevesznek az elején, nyilvánvalóan látszik, hogy hova megy az a szál is, tehát annyira kiszámítható volt, hogy így kikapcsoltam.
Ouch. Pedig azt te még könyvben is olvastad. Tehát, hogy nem,
az
tehát...
összes könyvet olvastam Richardra. De ez is így, ez a formula, ugye sablon alapon, kiszámítható karakterekkel, mint amit AI ír, kb. Olyan élmény volt így az első epizód. Hallgatók nyugodtan kommenteljenek be, hogyha jobb lesz az évad, akkor lehet, hogy még visszamegyek rá, de kíváncsi vagyok a véleményekre, de nekem nagyon ilyen formula alapú volt.
Eszembe jutott erről a formula alapú AI ír dologról, hogy... Most így mindegy ilyen-olyan oknál fogva vagyok ilyen autóvásárlás keresés helyzetben, és akkor így tudod, hogy az ember ilyenkor megcsinálja a research-ot rendesen, és kezdve, hogy azon kaptam magam, hogy nem tudom, két modellt beírtam, hogy na, akkor nem tudom, XY modell versus Z modell, hogy tudod, hogy hát ha találok, YouTube-ról beszélek, hogy hát ha találok valakit, ahol tudod, pont ezt a két autót, nem tudom, egymás mellett így, nem tudom, tesztelik, meg akármi, és akkor tudod, bejön a videó, pont ugyanaz, tudod, pont ez a két, azt a de jó, ízét, tudod, rákattintok, nézem, aha, nem tudom, mondja az ember, esküszöm neked, hogy így olyan 8 percnél tartottam a mondjuk 15 perces videóból, és így kezdek érzékelni, hogy van az, hogy 8 percen nézem ezt a videót, és még semmit nem tudtam meg. És akkor tudod, így elkezdem, tudod, de hogy így nem Tehát elkezdődik a videó, hogy így simán nézed, hogy aha, oké, akkor itt most valaki magyarán. És így tudod, így nézem, hogy így miket mond a csávó, és így kezdek így rá.
De nincs a képernyőn, nem közben, csak ilyen vágóképek.
Vágóképek a képernyőn, igen, tehát ilyen tudod, igen, ilyen rílek, tehát hogy ez ilyen sajtó fotók, meg ilyen stock fotók, meg ilyen bejátszások, hogy megy a gyönyörű szép úton az autót, ami nyilvánvalóan ilyen gyári, mert az autó gyártói reklám, marketing anyag. És így kezdek, hogy basz, lényegében így olyan, mintha valaki felolvasná a katalógus vonatkozataid. A, nem tudom, A autó 1512 kiló, ezzel szemben a másik kicsit könnyebb, 1412. Ami tudod, így hasznos, de már a következtetés nincs benne, hogy így jobb bevezetni vagy rosszabb. Tehát semmi személyes élmény nincs benne, hanem csak ilyen. De tudod, valahogy így össze van úgy folyatva, hogy igazából nem érzed, hogy csak egy ilyen buta felsorolás, hanem így szépen el van mesélve, de nem tudsz meg semmit, és így 8 perc után így kezdek így rájönni, tudod, így megnézek, volt nem tudom, 8000 feliratkozó a csatornának, bemegyek, csak ilyen videók, és akkor rájuk, hogy oké, okay. Tehát hogy gondolom, ez egy YouTube csatorna, ami AI promptolt videók töltődnek föl, mindenre is, tudod, és így valaki ebből, nem tudom, nyilván nem, és nem volt, nem tudom, 1 millió feliratkozó, csak mondjuk 10-10 ezer, de hogy érted, így 8 perc, tehát nyilván nem számítottam rá, de hogy 8 perc kellett, hogy rájöjjek, hogy amit most nézek, abba egy embernek, egy valódi embernek a véleménye, értékítélete, tapasztalata, az így nincsen benne. És ez kicsit aggasztott egyrészt, hogy kellett ennyi idő. Most ez az is aggasztott, hogy így basszus, ez nagyon rossz. Nagyon ilyen rossz felismerés volt, hogy tényleg bele keveredik most már a valódi tartalmak közé, és akkor tényleg a thumbnail-ekből kell itt kiízélni, hogy akkor amikor az van a thumbnail, hogy ott áll a csávó a hóba az autó mellett, akkor arra rákattintok, mert nincs, mert nem volt baj a videóval, csak egyszerűen annyira, nem tudom, érvénytelen, tehát nem volt semmi, nem következett semmi abból, amit mondott, tehát elmondja szépen, hogy ez egyik ilyen, a másik ilyen, csak nem következett belőle semmi. Iszonyat érdekes volt. De, és tudom, hogy én vagyok lemaradva, és ez már nem tudom mióta, de hogy tudod, valahogy ez most annyira így nem, másik oldalról jött be, nagyon rossz volt. Fú, nagyon, nagyon kellemetlen tapasztalás volt, hogy AI YouTube csatorna. Csak nem volt, bementél videóban, nincs egy ember ott sehol. Soha nem látsz egy arcot, se soha nem látsz egyetlen élőképet, amit...
Ami még a jobb, már nem tudom, egy évre vagyunk talán attól, hogy ilyen hiteles videó figurákat is tudjanak generálni, ami aki majd beszélni fog, meg karakter lesz, és tényleg ilyen creepy.
Hát ilyen creepy, én most, ez egész abszolút borzasztó.
Én most így abszolút, tehát kicsit így elfogadtam az AI jelentőségét a munkám szempontjából, és teljesen értem, hogy milyen folyamatokban kell bevonni a fejlesztésbe, stb. Tehát így munka szempontjából elfogadtam az AI, generative AI jelenlétét, meg LLM jelenlétét, és így elkezdtem, ugye most én egy olyan vicces helyzetben vagyok itt Hongkongban, hogy nincs az internetem korlátozva, mint mondjuk Kínában lenne, de pont ezek a ChatGPT, Google-nek az AI chatbotja, az összes ilyen dolog, az nem elérhető a hongkongi piacon, és látod a trendeket, hogy nem is lesz ez elérhető. Nyilván tudnék így VPN-en elérni ilyen dolgokat, de az már így macerás, ha valamit meg kell néznem, és akkor VPN-be be kell lépni, akkor már így megszakadna a Teams hívás, meg mit tudom én. Tehát így alapvetően így mindennapokban nem használtam ilyen ChatGPT túlokat, és amikor tényleg van munkához, valamihez kell, akkor persze, akkor belépek VPN-re, és a prezentáció előkészítéséhez, meg amit tudom én, akkor mondjuk ilyen üzleti meetingre készülök fel, és egy olyan terület, amit még személyesen nem ismerek jól, mondjuk most például elég sok ügyféllel, ilyen banki ügyféllel, nem azokkal a területekkel kellett beszélni, amit jól ismerek, mondjuk ilyen wealth management, meg ilyen Digibank, meg ilyen területek, hanem a trading oldal, tehát így ilyen FX, meg hasonló trading területeken dolgoznak, és akkor belépek a VPN-re, elmegyek a chatbothoz, és akkor mit eltöltök egy órát, hogy ilyen kérdéseket teszek fel, meg ilyen tréning anyagot generálok vele, meg így megismerem azt a területet, de aztán meg kilépek, és kész. És most jutottam oda, hogy itt az Alibaba nevű ilyen nagy kínai cégnek van egy Kuven nevű chatbotja, ami így elérhető Hongkongban, ami kb. Ekvivalens a ChatGPT-vel nagyjából. és az így elérhető, nem kell VPN-re belépni, és elkezdtem használni mindenféle ilyen saját dologra, és akkor most látom így ennek a mindennapokban a hasznát, meg a hátrányait is. Például ugye most 2 hetet megint Tokióba, illetve Japánba töltöttem, és akkor egy új negyedben foglaltam a szállodát, ami közelebb van azokhoz a bankokhoz, akikkel dolgoztam, és akkor gondoltam, megnézem, hogy egyrészt milyen dolgokat érdemes azon a környéken megnézni. Ilyen kérdéseket tettem fel, hogy milyen jó kávézók vannak például a hotel, meg a banki irodák között. Mert így felkészültem az útra ilyen chat, AI chat segítségével. És nagyon jó tippeket mondott, ugye tőled is kérdeztem, hogy milyen kávézót érdemes ott megnézni, meg a chatbottól is, abból összeraktam egy ilyen tervet, meg így googlöztem is ezzel kapcsolatban, és akkor egyrészt benne volt az összes ilyen nagyobb ajánlott kávézó a találatokban, ugye ez a chat által javasolt dolgokban, de például amire azt hitt, hogy 10 percre van a hoteltől, az ilyen másfél órás útra volt, tehát így azokat nem is néztem meg, tehát így valótlan dolgokat állított, valamilyen szinten hasznos volt az a pár javaslat, amit adott, meg azt is kérdeztem, hogyha mondjuk vlogot akarok készíteni ott a szálloda, meg az iroda között, milyen helyeken tudok megállni és felvenni videót, ami így jó háttér, és arra is mondott jobb-rosszabb ötleteket, de így egy csomó ilyen fals dolog volt benne. És nagyon érdekes, ugye eljutottunk oda, hogy eddig arra használtuk a számítógépeket, hogy amilyen biztos dolog, számokat kell összeadni, meg programot végrehajtani, meg minden. Tehát arra tök precíz volt. De most eljutottunk oda, hogy a számítógép által adott válasz maximálisan megbízhatatlan. Ez egy nagyon érdekes helyzet.
Ja. Na de milyenek voltak a kávézók?
A kávék nagyon jók voltak. Ugye köszönöm a segítségedet, hogy átnézted, írtam is egy ilyen blogposztot a fb2.photography oldalamra. Így ugye az a alapkoncepció, hogy ugye most üzleti úton voltam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon intenzív 2 hét volt, de próbáltam így, hogy a szellemi, meg az egészségi állapotom is rendben legyen, és ne csak széthajtsam magam, ilyen apró dolgokat belerakni a napomba, ami csak rólam szól, meg a kreatív projektemről, meg arról, hogy ott vagyok Tokióban, és élvezzem is valamilyen szinten. És ugye egy-egy ilyen reggeli kávézás, vagy kiugrani mondjuk 2 ilyen ügyfél megbeszélés között, mondjuk egy órára is meginni egy kávét, ezzel mindig fel tudtam húzni a napjaimnak a minőségét elég erősen, és nagyon érdekes volt így a különböző, tehát tényleg nagyon különböző típusú kávézók vannak, és akkor ezeket így értelmezni, meg feldolgozni, meg megkóstolni, ez mind nagyon-nagyon buli volt. Ugye van, ami inkább a te környezeted, ezek a specialty café, helyek, mint ugye a te kávézód is. Nagyon érdekes volt több olyan helyen menni, ahol ugye pörkölnek is, és akkor így már egy utcával távolabbról érzi az ember a csodálatos ilyen pörkölés illatát. Aztán volt mindenféle ilyen drágább, érdekesebb kávé, amit ki lehetett próbálni ezeken a helyeken. Ugye Japánban vannak ezek az ilyen, nem tudom, ilyen 60-as, 70-es évekből visszamaradt ilyen Kisaten nevű kis kávézók, ami abszolút nem az ilyen specialty kávéról szól, hanem van a kávé, amit ott lefőznek, és akkor ilyen nagyon hangulatos retro élmény az egész, hogy ilyen bakelit lemezekről, ilyen jazz zene szól, ilyen kicsit sötét beltér, csönd van, le kell ülni, hallgatod a zenét, ami ott szól a hifin, és akkor kortyogatod ezeket az ilyen sötétebb, erősebb kávékat, és van valamilyen finom, apróbb étel is, amit ott kiszolgálnak. Nagyon más élmények vannak az ilyen kis régi retro kávézók, meg a specialty café, meg inkább ilyen, tudod, ilyen point of interest jellegű dolog a turistáknak, hogy na, azt meg kell nézni ilyen, mint híres modern kávézó. És akkor ezeket meg a saját kultúrkörnyezetükbe értelmezni, ez nagyon buli volt. És ugye beszélgettünk arról, hogy mennyire bejönnek nekem ezek az ilyen egy adagos ilyen kis drip kávék, amit kis ilyen tasakba lehet venni. Olyanból is olyan szuperboltokat találtam, hogy hatalmas kínálata volt ezeknek, és ott is baromi jó volt reggel, mikor így nagyon álmosan kinyitom a szemem, és fel kell készülni egy ilyen kora reggeli meetingre, milyen jó, akkor még leülni 10-15 percre, és akkor egy új ízt kipróbálni, hogy na ez most Costa Rica, meg mit tudom én, ilyen-olyan régió, meg ilyen-olyan típusú kávé. És pont ugye beszéltünk veled az etióp kávénak a nehézségeiről, hogy mennyire számított a frissesség, meg beszéltünk róla, hogy ugye az ilyen a ízben ugye az ember keresi ezeket a virágosabb élményeket ezzel kapcsolatban, illetve az illatában, így az aromában, az illatában ennek a kávénak, és például pont ilyen ezeknél az acskós, ilyen etióp single serve kávéknál éreztem először, hogy öntöttem rá a forró vizet, hogy basszus, ennek tényleg van egy virágos illata. Egy nagyon, nagyon pozitív élmény volt ezeket felfedezni. És akkor így nyilván összetudtam passzolni egy ilyen fotóprojekttel, hogy mindenhol legalább egy-két fotó elkészüljön. Komolyan mondom, így egy ilyen nagyon durva munkaügyi utat tök fölhúzott egy ilyen sokkal pozitívabb élménybe.
Érdekes egyébként ez a japán és a nem tudom, specialty kávézás viszonya, mert ugye szerintem egyszerre nagyon passzol a japánnak a nem tudom, néplélekkel ez a kis apró pici részletekre nagyon odafigyelő, precízkedő és elmélyültség, lelassulás, nem tudom. Másrészt meg ugye nem tudom, a gépesítés, automatizálás, nem manualitás, nagy és drága, óriási digitális kézos espresszó gépek, az meg egy picit a kézműves Hattori Hanzo kardtól egy picit ellen mozog, és ugye a kicsit a specialty kávé a tradíció elhagyásáról szól, már mint az olasz stílusa, nem tudom, a hagyományos régi módi espresszó, stb. És Japán egy nagyon furcsa, most mint ország, tudom, hogy ez ilyen általánosítás, de mégis egy nagyon furcsa állapotban van, mint kávés ország, mert egyébként vannak komoly világbajnokok, akik onnan származnak, de közben úgy általában úgy a mint kávékultúra úgy az országban általában azt jellemző, hogy drip kávét isznak, meg szifont, meg mit tudom én, de hogy kézzel elkészítve, sötétre pörkölve, hagyományosan, csomószor ilyen zoknikba csinálják, nem is filterpapírba, és általában nagyon sötét pörkölésű kávékat nagyon durván őrölve isznak, és ez most nyilván ott is van nagyon sok kávé.
Hogy odahasson.
Igen, de úgy, ahogy az Olaszországban, nem tudom, az autópályán az espresszó, ugye Japánban ezek a típusú kávék tudnak, tudhatnak.
Egy ilyen előre lefőzött kancsóból öntik.
Abszolút. Igen. És emiatt ez mindig egy ilyen érdekes kettősség, hogy ott vannak vannak nagyon menő, nagyon progresszív, meg nagyon old school helyek egy kicsit így egyszerre, tehát amikor valaki hozott nekem Japánból kávét, akkor nem tudhatod, hogy most valami nagyon finomat, most vagy nagyon mai világban a helyét megálló, vagy valami rettenetesen tényleg ilyen nagyon sötét pörkölésű cuccot kapsz. Úgyhogy tök érdekes ez a kettősség, ahogy a bácsi ugyanúgy csinálja a kávét 60 éve, ugyanazokkal a mozdulatokkal, az nyilván egy sushinál nagyon-nagyon-nagyon érték. A kávézásban ez egy icipicit tud kontraproduktív is lenni a tradíció minden tiszteletével, de nyilván az elkészült italt fókuszban tartva egy picit az nem...
Mert hogy annyit változott a kávézás.
Mert hogy annyit változott maga,
szerintem nagyon sokat változott.
Nagyon-nagyon sokat. Az elmúlt, nem tudom, 30 évben kifordult a világ gyakorlatilag az, hogy mikre van lehetőség. És abban egy picit mindig nekem ez az analógiám, hogy igen, lehet, hogy ma már az nem olyan nagy érték, hogy a taxis bácsinak azt mondod, a legkisebb kőbányai utcát is tudja fejből, hogy hol van, mert ugye voltak ilyen taxis, akik tényleg ismerték az összes utcát Budapesten fejből, és oda találtak bárhonnan, bárhova. Lehet, hogy ma már ez, ha így akarna téged vinni, és nem üti be a vészbe, ami tudja, hogy hol van dugó, akkor mondanád, hogy oké, értem, hogy ez nagyon impresszív, de ez igazából all in all neked egy rosszabb élmény. Még akkor is, hogyha elismered a craft művészetet. Lehet, hogy picit sántít az analógia, de mégis van egy ilyen kettősség a japán kávés világban, meg a kávézókban. A beszámolat olvasva tökre sajnálom, hogy a Fuglenbe, amely mentél, az pont a turistás negyed dolog. Ezt én nem tudom, hogy a kettő van Tokióban, ez pont egy olyan hely, ugye, ami osztóban van egy másik, tehát egyébként ezen név alatt van egy kávépörkölő és kávézó Tokióban, és van egy kávépörkölő és egy kávézó Oszlóban. Egyébként egy kör, tehát ez nem egy ilyen franchise, csak ezen a két országban vannak, aha. És egyébként a harmadik ilyen lábuk a kávézó pörkölő, mert az a vintage régi bútoroknak a, nem tudom, forgalmazása, felújítása, árulása, ami egy elég jó kombináció, és én Oszlóban, én az Oszlóiban voltam többször, és ez nyilván olyan, hogy így, hogy nekem az olyan volt, hogy így, hogy örülök, hogy nincsen Budapesten, mert biztos ott tölteném a fél életem. Tehát, hogy annyira ez a, annyira otthonos, annyira ilyen tudod, ott ragadsz fél napra típusú dolgok, és akkor te beszámolnak pont azot, hogy valószínűleg annyira jó helyre nyitották, hogy ezt kicsit a darálásba ugye elveszik az az otthonosság, de azt hiszem a másik az még az a klasszik.
Hát én nekem ez tök jó dolog, mert így akkor van még egy, amit kipróbálhatok, nekem amikor legközelebb remélem, megyek.
Vagy az tényleg pont egy ilyen nagyon jó ilyen chill hely, és akkor csomószor tudod, ilyen bakelit jazz DJ-k jönnek, meg koktél, meg szakélyest, meg, tehát egy csomó ilyen chill programot csinálnak. Ja.
Ja, úgy, szóval ugye, ez nagyon pozitív élmény volt, és nagyon érdekes, hogy nyilván, tehát a maga az, hogy kávé, az csak egy ilyen kiindulási pont volt, ebben az egész ilyen kalandozásban, de hogy más ilyen kulturális élményeket is hozott. Tehát ez felfedezni, hogy milyen jó helyek vannak, ahova bemész. Vannak helyek, ahol kizárólag ilyen jazz lemezeket játszanak le, van, ahol például ilyen Bob Dylan, meg ilyenek voltak pont, amikor bementünk Richie-vel, akit te is ismersz. És leülni egy ilyen helyre, és így csöndbe beszélgetni, és hallgatni lemezeket, de ahogy így szeretettel fordulnak ehhez a témához, hogy lemez. Ja. Ez annyira érdekes volt, nagyon érdekes volt, és tök vágyok ilyen környezetre máshol is. Nyilván nem erre megy a világ, hogy az ilyen lemezeket értékeljük, és akkor a rögzített albumot elejétől végig hallgatni egy helyen, és akkor ott iszol egy kávét, vagy mondjuk egy ilyen whisky soda highballt, teljesen,
igen,
teljesen más élmény, de ez nekem nagyon-nagyon megkapó dolog volt, és ezt továbbra is fogom keresni, nyilván a jó kávékot is, de ezt is, hogyha megyek vissza Japánba.
Abszolút, tehát szerintem egy kávézó félreérti a funkcióját, hogyha azt gondolja, hogy a legfontosabb dolog az, hogy finom legyen a kávé. Tehát, hogy és ezt mondom én, mint akinek van kávézója, és sok mindent megtesz azért, hogy finom legyen a kávé. De majd, hogy nem kevesebbet, vagy mondjuk ugyanannyit számít, mint ez, amit mondasz, hogy bemész, és így legyen ott jó lenni, érezd azt, hogy a, nem tudom, a hely örül, hogy ott vagy, hogy szeretettel fordulnak az egész helynek az üzemeltetéséhez, legyen egy jó, nem tudom, ambience, vagy nem tudom, hangulat, közeg, millió, lehet ilyen fura szavakat mondani. Nyilván nekem, mint ilyen, nem tudom, vendéglátós, itt tudod eszembe jut, hogy fú, basszus, hogyha mondjuk milyen jó lenne ilyen lemezes dolgot csinálni, hogy akkor nyitva vagy egy nap 12 órát, akkor hány lemez kell ahhoz, hogy érted, és ki fog oda figyelni, amikor épp a lemez kifut a 30 perc egy oldal, mert nem tudom, kb. Szerintem igen, és akkor kifordítja, ha én épp nem vagyok ott, vagy akkor a barista épp elfoglalt, akkor és kifut a lemez, akkor mi történik, hogy lesz az minden nap, nem tudom, 30 lemez oda készítve, és úgy, hogy ez ne legyen unalmas, akkor honnan, tehát érted, nekem már rögtön ilyen kérdéseim vannak, és nyilván erről szól, hogy akik meg ezt, aki ott van, és az a picike, ugye ez picike helyek több, amiket tegyen is te mutattál ezek a lemezjátszók, és nyilván igen, nem a, nem tudom, ahol 40 asztal van, nyilván nem ott szól a lemezjátszó,
mondjuk
ilyen
5 asztalról igen. beszélünk,
és ott van 2 ember asztal. Az egész helyen, vagy gyakran ugye 1, és akkor ők menedzselik, és akkor oda megy, és megfordítja. Tehát, hogy, és akkor ott van 100 lemez, és akkor felrakja magát. Szóval, hogy ja, igen. Tök nagyon jók voltak azok a videók, meg amúgy ajánlom a hallgatóknak is, hogy linkelted ugye a csopiba, hogy tényleg olvassák el az írást, mert most nem akarok itt, nem tudom, túlbokolni, de hogy szerintem így a szónak a jó értelemben magával ragadó, hogy így én nekem átjöttek így a... Tehát én ugye láttam a videót is, tehát van egy kicsi húszom, és szerintem nagyon jól írsz szerintem hogy nem azt írod le, hogy akkor ilyen olyan íz, és nem tudom, hanem nagyon jó megragadtad minden hangulat. Tehát én így el tudtam őket képzelni, úgyhogy szerintem érdemes, mert tök jó olvasmány. Hadd promózzalak itt adásban.
Köszönöm. Még ezzel kapcsolatban, hogy a Józsit is el akarom kapni majd egy beszélgetésre, még nem tudom, mikor rebootol a következő évad a Heti Meteorban, most ugye ilyen szünet van azon, de neki meg láttam, hogy eléggé nagy így teher volt a Substack ilyen, vagy hogy igen, Substacken van neki is a hírlevele, ugye a plastik hírlevele.
Ja.
Volt egy nap, amikor úgy döntött, hogy le is állítja
igen.
Az előfizetést a Substacken, aztan újraindította, de látom, hogy mennyire terhelte őt, hogy így szállítani kell heti szinten többször ezeket abszolút. A hírleveleket. És én is egy icipicit fontogattam, hogy ez olyan cikk lenne, amit föl lehetne tenni Substackre, most az egy ilyen a hónapnak az a social network, én úgy érzem, egyre több ember megy Substackre, meg ilyen YouTube videókon látod, akkor hogy hogyan kell csinálni, meg tehát így van valamilyen buzz ezzel kapcsolatban, mint mondjuk pár éve a médiumon volt, de így nagyon jókor jött a reality check ugye a Józsitól, hogy ez a fajta ilyen hírlevél, valamiféle ilyen ugyanúgy, mint a YouTube videók esetében, valami rendszerességet implikál, és az meg egy olyan nyomás, amire tényleg így a munka, meg minden más mellett nincs szükségem.
Ja.
Mindenképpen akarom itt majd kapni erről beszélni, mert nagyon érdekes téma, hogy ezek a platformok, hogy hogyan darálják be ugye a kreátorokat, a tartalom készítőit ezekkel a fajta ilyen elvárások, hogy ahhoz, hogy így hogy belekerüljél ilyen feedekbe, ahhoz gyártani kell, szállítani rendszerességgel, és hogy ki tudja ezt taposni az embereket.
Hát igen, de szerintem amúgy ennek tehát az a tépelődés, amit ugye a Józsi is mesélt is, meg le is írt, hogy tudod, látszólag, amikor olvasod a plastik hírlevelet, akkor az így azt gondolod, és ez most nem tehát, hogy és nem ez jó, hogy ezt gondolod, hogy igazából ez neki 3 perc, mert ő is így olvasgat, és akkor itt ad, így berakja a linket, amit így talál, így a mindennap életében, gyorsan megírja hozzá azt a, nem tudom én, egy bekezdést, milyen ügyes, milyen eredeti, milyen jópofa, tök jó, én nagyon szerettem olvasni, de hogy tudod, így akkor kiderül, hogy hát nem erről van szó. Tehát, hogy itt órák, research-ök, itt ez nem egy, de nyilván a jó tartalom szerintem úgy néz ki, amit értékesnek gondolsz, de közben látszólag erőfeszítés és izzadságmentes, de közben nyilván egy csomó munka van benne, és ugye nyilván egyikor lehet nézni, hogy mondjuk egy youtubernek nem kell valami nagyot, őrületes nagy youtubert mondani, hogy hogy néz ki egy ilyen YouTube videó, mondjuk egy, nem tudom, akár egy Szirmai Gergő videó, most nem értek, hogy érted, ott script van, ott ki van találva, ott a vágóképek, érted, ott az, hogy a jóhor a jó vágókép belemegy, az azt jelenti, hogy akkor a 10 perc adásban volt 15 vágókép, azt ott akkor érted, csak bevillantja, hogy a, nem tudom, ebben a filmben ez meg ez a színész, és akkor bejön a portré. Érted, azt le kell ülni, azt ki kell vágni, meg kell találni a jót, be kell, tehát rettenet mennyiségű napok mennek el produkcióval, tehát a production work-el, míg közben te igazából csak azt látod, hogy ott egy ember leül, és akkor beszél egy filmről 10 percig. És szerintem ez mindig egy nagyon érdekes kettősség így a content, mindenféle content kreatorban, hogy szerintem akik csak így végigolvassák a nem tudom, reggeli műzni mellett a plastik hírlevelet, nem tudják, hogy azon, abban lehet, hogy van 8 óra munka. Most mondtam egy órát, de hogy...
Hát figyelj, ami ez a kávés poszt, ezt egy héten át irogattam, és újraírtam, és változtattam, képeket cseréltem.
Igen.
És még a utolsó előtti nap nem volt olyan, mint amilyen a végére. És olyan nyomás lett volna rajtam, hogy ennek pénteken ki kell menni, vagy valami. Tehát az nem lett volna olyan jó anyag. Szóval nagyon nehéz összehozni ezt a két dolgot. És akkor vannak ilyen nagyon gyakorlott szakemberek, akik ezt így megbízhatóan tudják gyártani, de látod, hogy azok meg így, nem tudom, néhány év után szétesnek konkrétan, és akkor ilyen depresszió, meg mit tudom én.
Igen, szóval ez szerintem ezt mindig érdemes szem előtt tartani, amikor fogyasztod az XY content kreatorodnak akár a blogját, akár a YouTube-ját, akár a videóját, hogy ott az nagyon ritka eset, hogy az annyi, hogy ott akkor oda megy, és akkor egy kamerába elmondja, hogy most én most pont autós tartalmakat néztem utóbbi időben, hogy akkor ez az XY autó ilyen meg olyan. Hát ez nem úgy van, ott tényleg az ott szkriptelve van, a B-rollokat megcsinálni, azokat megvágni abba, a három izébe megtalálni a zenét, azt berakni, ízléses legyen, jó legyen, ritmusa legyen, ne legyen hosszú, ne legyen rövid, és ez minden nagyon-nagyon sokszor így van, hogy értem, erről a cikről is, amit írtál, simán lehetne azt gondolni, hogy figyelj rá, beállítod a kamerát, leúsztad a négy fotót, ja, melyik hely? Ez. Bepötyögöd, tudod.
Okay, és képzeld, de volt olyan kávézó, hogy nem voltam elégedett a fotó, és vissza kellett menni egy másik nap. Tehát ez nem triviális dolog.
Abszolút. Na igen, igen. Yeah. Mert ugye az emberben van egy ilyen egészséges maximum, és szerintem yeah. az a jó, hogyha végül nem érződik ez az izzadság így benne. Van. Csak azért jó, ha mi meg itt a hallgatóink tudják, hogy azért ezek mögött a tartalmak mögött azért nagyon gyakran egy csomó yeah.
van. Na jó van. Jó van. Ennyi volt a hétre.
Jó.
Aztán jövünk újra.
Így van. Jók legyetek.
Te már új stúdióból?
Én most új, ilyen részben régi új stúdió. Új stúdióból fizikailag, de még nem a végleges setup, aha. még egy ilyen temp setupba, igen. Na.
Akkor majd techről meg setupról is beszéljünk legközelebb.
Jó van. Jóksi, sziasztok.
Sziasztok.